Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Gável Andrással, az Eucharist zenekar vezetőjével, a Dicsőítő sziget című rendezvényről.
Szeretettel köszöntöm itt a Mária Rádió stúdiójában Gável Andrást, az Eucharist zenekar frontemberét, egyben családapát és dicsőítés vezetőt. Hamarosan ismét megrendezésre kerülő Dicsőítés sziget rendezvényről beszélgetünk, életedről és egy most kiadott könyvedről, ami nekem is, de még a hallgatóknak is meglepetés lesz. Először a Dicsőítés szigetről kérdeznélek, mikor és hol lesz megrendezve.
Igen, idén a tanítási idő végén és a nyár elején újra, most már mondhatom talán az, hogy hagyományosan megrendezzük a Dicsőítő szigetet, fantasztikus előadó barátokkal. Június 29-e lesz a főnapja, ez egy vasárnapi nap, ahol szentmise is lesz, azzal párhuzamosan a nem katolikus résztvevőknek istentisztelet. A szentmisét Erdő Péter bíboros atya fogja bemutatni, és a 3-in-1 zenekar Malik Krisztinek az újonnan szerzett szentmiséje fog elhangozni a szentmise alatt, és aztán a szentmisét követően pedig jönnek a koncertek egymás után. Nagy Laliék az Imperfectum együttessel, Dolhai Attila a Magnificat zenekarral, Csiszér Laci lesz itt velünk, a Szentpéteri család muzsikáját hallgathatjuk, Bari Lacit, az Eucharist együttest, itt leszünk teljes létszámban. És a délelőtt folyamán, még a szentmise előtt lesz egy kerekasztal beszélgetés Földi Kovács Andival. Most én leszek az, aki kérdezem majd, aki általában kérdezni szokott másokat.
Furcsa helyzet a másik oldalon lenni ilyenkor.
Igen, Földi Kovács Andrea, ő televíziós riporter és szerkesztő és műsorvezető. Ismerhetjük őt több műsorából. És megérintette őt az Úr Jézusnak a szeretete, úgyhogy onnantól kezdve most már keveset látjuk őt képernyőn, viszont annál többet a közösségeinkben. Nagyon sok meghívásnak tesz eleget, és beszél Jézusról, az ő szeretetéről, ahogy elrabolta Jézus az ő szívét, és innentől kezdve már nem akar másról tudni, csak Jézusról. Ez egy nagyon radikális döntés az ő életében, és azt gondolom, hogy emiatt egy különleges ajándék, hogy a Dicsőítő szigeten erről ő beszélni tud, tanúságot tud tenni, és ő előtte pedig a napot, a fő napot, a Prazsák Laci és az ő családja, a családi zenekarra fogja indítani, de hogy igazából az indítás az nem is 29-e reggel 9 óra, hanem úgy zárójelben megjegyezhetjük, és nem is annyira zárójelben, mert egyre többen jönnek el a 24 órás dicsőítésre, tehát már előző nap 28-án délután 4 órakor a Fiat zenekarral, Sopronból érkeznek ők, elindul egy folyamatos dicsőítés. És az ország több pontjáról érkeztek zenekarok, akik azért imádkoznak, és azért dicsőítik Istent, és azért szeretnének az ő jelenlétében lenni, mert az ügyben járnának közben Jézus kezét fogva, hogy akik ide elérkeznek június 29-én, vasárnap, hogy ők közelebb kerülhessenek, még mélyebb kapcsolatban lehessenek Istennel, Jézus lehessen az ő barátjuk. Az idei fesztiválnak a mottója, soha nem hagylak el, ez az egyik Eucharist dalnak a címadó dala, és ez leginkább arra a jézusi mondatra, kijelentésre rímel, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez reménység. Azért választottuk mottónak ezt a dalt, éneket, mert a remény évében, az idei szent évben azt szeretnénk a szívünkbe írni és megerősíteni önmagunkban és másokban, hogy Jézussal élő kapcsolatban vagyunk már most. Ő már most Emmanuel, ő már most velünk van, sőt, nem csak, hogy velünk van, hanem soha nem hagy el. Soha nem hagy el. Na, ez az élő remény. És a vele való találkozás és a teljes közösség Istennel, igen, az a halálunkban való átmenet után lesz teljes. De éppen ezért ez a reménységünk, hogy minket vár az Atya az atyai házba, ez azért biztos alapokon áll, mert Jézussal vagyunk már most. Jézussal vagyunk kapcsolatban, és ő élő Isten és barát. Ezt fejezi ki talán az a kis grafika is, amit a plakátokon lehet látni, ahogy Jézus átölel egy másik embert, én vagyok az a másik ember, te vagy az a másik ember, mi vagyunk az a másik ember, mert Jézussal vagyunk kapcsolatban. Ezért kell rá időt pazarolni, és ez összekapcsolódik az előző évi fesztivállal, ahol a mottunk az volt, hogy szívünk együtt dobbanjon. Jézus szíve dobbanása szerint dobbanjon a mi szívünk is. Ez a tavalyi gondolat, ez tovább él, az nem múlik el. Az, ami akkor elindult, az adja meg számunkra a biztos alapot, hogy mi Jézussal vagyunk együtt. Ő valóban velünk van, ő soha nem hagy el, egészen a világ végezetéig.
Előbb említetted, hogy számodra Jézus az barát. Jézus sokszor a Szentírásból máshogyan is megismerjük, amikor jó pásztor, vagy akkor, amikor királyként emlegetjük, hát vannak is ilyen dalok, hogy Jézus, te vagy a király, hogy sokszor az emberek szemében ez hogy jön le, vagy te melyiket javasolnád az embereknek, mert sokszor ezek a Jézus képek úgy néha föl tudják kavarni az embert.
Fölkavar ez a, ugye Jézus fölkavarhat bennünket, mert meg kell tudnunk látni minden élethelyzetünkben, hogy most ki nekem Jézus. Jézus maga is megkérdezi, hogy kinek tartanak engem az emberek. Valaki Illésnek, valaki Keresztelő János, és ti kinek tartotok engem, kérdezi Jézus a tanítványát, és Péter válaszol, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az élő Isten fia, te vagy a megváltó. És hova mennénk, amikor kérdezi Jézust a Kafarnaumi beszédben, hova mennénk? Az örök élet igéi te nálad vannak. Akkor ilyenkor már Péter már nem csak a messiást fedezi fel, hanem azt a messiást, aki jó pásztor, és akire hallgatnak, oda hallgatnak az ő juhai. Ez az odahallgatás, ennek a szónak a gyökere egyébként az, hogy ob audire, vagy obediencia szó keletkezik ebből. Ez az engedelmességet jelent. Én mindig és szüntelenül akkor is, hogyha nem értem, hogy Jézus miért kéri azt, miért ebbe az irányba vezet, miért ezt várja tőlem, és miért ez a mennyei atya akarata, amire nekem igent kell tudnom mondani, akkor is én engedelmesen odahajtom magam, mint ahogy János az utolsó vacsorán, hogy odahajtom Jézusnak a szívére a fejemet, mert azt akarom megtudni, hogy mi az, amit ő mond, mi az, amerre ő vezet. És hát végső soron, ugye a dicsőítésnek is ez a lényege, hogy odahallgatok Jézusra. A dicsőítés vezető az konkrétan nem az az ember, aki ott van és vezeti mondjuk a zenekart, meg a közösséget, és ezt a dalt énekeljük, és most álljatok föl, üljetek le. Nem, az igazi dicsőítés vezető nagy D-vel az éppen Jézus, akinek mi meg akarjuk minden pillanatban hallani a hangját. Mert Jézus az, akinek a jelenlétében megtanulhatjuk Jézus barátunktól, Jézus testvérünktől, megtanulhatjuk azt, hogy hogyan tudunk teljes igent mondani az atya tökéletes szeretet tervére az életünkben. És ez sokszor nem könnyű. Ez sokszor nehéz, és sokszor talán lázadnánk az ellen, amit a mennyei atya elénk rajzolt, de az igazi boldogságunk, az igazi békénk, az csak így valósulhat meg. Jézus azt mondta, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem azt, amit a világ ad. És amikor Leó pápa kilépett ugye az erkélyre, akkor valahol ugyanez visszhangzott a szavaiban. Igen. Ez a fajta békesség. Jézusnak a békessége, amely csak az ő jelenlétéből, csak a vele való közösségből, a rápazarolt időnek a gyümölcséből ízlelhető meg.
Előbb beszéltél a dicsőítés vezetőről. Itt van előttem egy könyv, amit te írtál. Nekem ez teljesen meglepetés volt, mert én nem is tudtam, hogy te író vagy. Beszélsz egy kicsit erről a könyvről. Hát, hogy született meg?
Hát úgy született ez a könyv, hogy kezdeném onnan, hogy ez most megjelent a Szent István könyvhéten, és láttam a Kardinális csatornán egy kis reklámot ezzel kapcsolatban, ahol a Gájer Laci atya, aki szintén ennek a könyvnek az előszavát írta, tehát szintén hozzátette ennek a könyvnek a témájához. Hát ő nyilatkozott arról, hogy éppen a háta mögött, és ezt a ferenciek terén vették föl, a háta mögött éppen, mondta ő, a professzorok dedikálják a könyveiket. De úgy vette föl a kamerás, hogy senki más nem látszott ott az asztaloknál ülő professzorokból, csak egyedül Gável Andriska, aki tényleg dedikálta a könyvet, de én nem vagyok professzor, én egy ilyen kicsik ember vagyok, és ez a könyv is arról szól, hogy én egy kicsi ember vagyok. Viszont az, amit Jézus bennem tesz, az nagy. És egy picit ez egy ilyen tanúságtevő könyv, rá is írtam a borítóra, hogy ez egy személyes találkozás. Az én személyes találkozásom az Isten dicsőítő élet lelkiségével, ami több, mint zene. Az egész könyv az nem pusztán a zenéről szól, bár minden fejezet végén van egy utalás egy-egy dalra, amit a videó megosztó, meg zenehallgató csatornákon ott jelölve van a könyvben, hogy ezt meg lehet hallgatni, úgyhogy több mint 50 dalt szedtünk így csokorba, és tematikusan az egyes fejezetekhez próbáltam oda illeszteni, ami alátámasztja, kicsit bemossa azt a fajta döntést, vagy gondolatot, amit ott előtte próbáltam így fölvázolni. Én nem vagyok író, mondhatjuk, hogy nem vagyok író, viszont nagyon sok zenei evangelizációnk során beszélek arról, amit Isten tesz az én életemben. Ezeket próbáltam így összefoglalni, kicsit kordába szedni, és egy kicsit így rendszerezni. Kezdem onnan, hogy hogyan születtem, folytatom ott, hogy hogyan tapasztaltam meg Isten szeretetét, és hogyan mondtam igent erre a szeretetre, és hogyan válaszoltam a szeretetre szeretettel. A mindent megelőző isteni szeretetre valamiféle hitbeli választ hogyan adhattam, tehát a megtérésem útja is benne van a liturgia szeretete, a Szentmisének a kincsei, amit felfedezhettem, és ezt mind a dicsőítés szemüvegén át, szűrőjén át próbálom megvilágítani, és vannak benne egészen humoros életesemények, élettörténetek, tehát ilyen storytime-okkal tűzdelt, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pontjára mutat a mi vallásos életünknek, a mi Jézussal járató életünknek, hogy hogyan tudok én Jézus szíve szerint tenni, hogy az Atya akaratát tudjam teljesíteni.
Akkor ez a könyv a te életedről szól, és a élet pontjairól, hogy hogyan jutottál el ide, ahol most vagy?
Igen. Ezt a könyvet ezt abba hagytam, és úgy is fejezem be nagyjából, hogy az utolsó fejezet végén ez a mondatom a olvasható, hogy most abba hagyom. Mert nem tudom befejezni, hiszen az Úr ezt visz botladozásokon át is, és nagy ajándékokon keresztül is vitt az Úr, hozott az Úr, de hogy most, talán most jutottam el abba távolságba, hogy rá tudtam szemlélni, rá tudtam fókuszálni arra, hogy jé, ez mind a dicsőítés vezető Jézusnak az ajándéka, nagy D-vel a dicsőítés vezető, a könyv címe is ezért nagy D-vel van, mert Jézusra utal ez a könyv, csak látszólag szól rólam, meg az életemről. Én azt szeretném, hogy ez mind Jézusról szólhasson, és ezt így is írtam meg, próbáltam ezzel az alázattal, és meghívva akár a más felekezetű testvéreimet is ezekre a kincsekre. Van itt szó a Szent Évről, a búcsukról, az imaláncokról, rózsafűzéről, egy külön fejezet van, hiszen úgy látom, és úgy vallom, minden nap imádkozom a papokért, papok püspökök megújulásáért, hogy a rózsafűzér az egy dicsőítő imádság. Amikor hitoktatom a gyerekeket, akkor nekik is ezt mondom el, hogy nézd meg, az üdvözlégy Máriák közepe, szívek közepe és centruma az kinek a neve? És mondják, hogy Jézus, már tudják, hogy András bácsi ezt a választ várja. De tényleg, ezért mi Mária példáján keresztül szeretnénk még inkább annyira Jézushoz kötődni, hogy olyanokká lehessünk éppen, mint Jézus édesanyja, aki annyira egyesült az ő fiával, hogy amikor például Máriához könyörgünk, imádkozunk, és azt mondjuk, hogy ó Mária, segíts meg, vagy segíts jobban imádkozni, akkor igazából azt mondjuk, hogy ó Jézus, segíts meg, mert ő rajta hibátlanul és teljesen átragyog Krisztus. Úgyhogy igazából ezeket írtam le, azt gondolom, hogy ez egy ilyen interaktív kis könyv, és nagyon remélem, és ezzel a vágyjal küldtem el a nyomdába, hogy sokan, még többen fedezzék fel az Isten dicsőítő életnek a lelkiségét, hiszen ez egy lelkiség, és több, mint zene. Nem csak zene, de zene is. Úgyhogy ezért június 29-én a Szigetmonostoron, a dicsőítő szigeten, hát ezt szeretnénk mindenkinek a lelkére hímezni, hogy adjatok meg minden dicsőséget, és minden időt Istennek, hogy ő szólni tudjon hozzátok.
Még annyit megkérdezzék mindenképpen tőled, András, hogy te, mint egy dicsőítés vezető vagy, és már nagyon-nagyon sok éven keresztül vezeted a Eucharist együttest, és hát kiállsz a színpadra, és ott te dicsőítesz, de nem csak dicsőítesz, hanem tanúságot teszel az életedről. Mekkora a felelőssége ilyen szempontból, akár magánéletben is egy embernek, hogy mikor tudja jól igazán az Istent adni egy ilyen ember?
Hatalmas felelősségem van az embernek.
Azért is kérdezem, mert nagyon sok botrány van most így az egyházban, mindig hallunk kiugró emberekről, meg akik nagyon ilyen előkelő helyen voltak, vagy első helyen voltak, és hogy mennyire kell jól élni az életet, hogy az tényleg sugározzon.
Anélkül, hogy bárkire is ítéletet vagy követ dobjak, én nem akarok senkire követ dobni. Azt látom, hogy Csiszér Lacival beszélgettünk nem olyan rég, hogy mi nagyon felelünk egymásért. Nem lehet azt játszani, hogy hát ő így csinálja, én meg úgy csinálom, hogy én nem felelek a másik. Nagyon felelünk a másik testvérünkért. A Dicsőítőszigetnek egyébként ez egy ajándéka, hogy itt egymást, mármint előadókat próbálunk baráti módon meghívni. És tényleg, akik oda fölmennek egymás után a színpadra, azok nem riválisai egymásnak, nem azt várják, hogy mikor jön már le, és hogy ő miért zenélt mondjuk egy számmal többet, és, hanem mindenkit egy közös cél vezet. Ebbe a szeretet kapcsolatba próbáljuk bevonni azokat az egyébként világi zenészeket is. Ezt tudom, hogy ez rejtbuktatót magában, de megpróbáljuk nekik is felkínálni az evangélium üzenetét. És így idén is lesz világi előadó, ugye a Bari Laci egyértelműen, de a szíve nyitott a Jóisten szeretetére, és hoz olyan dalokat, amelyek dicsőítőjének, vagy Dolhai Attila, aki maga is arról szokott tanúságot tenni, hogy bizony nem mindig volt az élete teljesen az Úrral, és hogy ő ezt szeretné másképp élni. Nagyon örülök mindkettejüknek, hogy itt vannak, de azért ugye pont a Dicsőítő szigeten 4 évvel ezelőtt a feleségem azt mondta a fesztivál után, hogy drága szívem, nem éreztelek hitelesnek a színpadon. És nem azért, mert mondjuk én nem szerettem volna a családom, vagy a feleségem, vagy mondjuk paráznai életet éltem volna, vagy bármi, hanem egyszerűen érezte, látta és jelzett, ezért jó házasság, erről is írok a Dicsőítés is vezető című könyvben, jelzett azzal kapcsolatban, hogy itt változtatnom kell valamit. És aztán egy Szentlélek szeminárium tette rá a pontot az íre, hogy nekem meg kell változnom ebben, és nem jó úton járok. Újra vissza kell térnem Jézushoz. Én azt látom, hogy nagyon nagy szerepe tud lenni ennek a testvéri szerető közösségnek, egymásért aggódó közösségnek azok között, akik föllépnek a színpadra, és ez biztos, hogy hatással lesz azokra is, akik a nézőtéren ülnek, és azt mondják, hogy ezek tényleg szeretik egymást. Tehát kik azok, akik elsőrendűen tanúságot tesznek erről, azok, akik fölmennek a színpadra. Kérni kell a Szent Lelket, hogy óvjon meg minket a világ összes szellemétől, összes negatív, ördögi, sátáni behatásától, hogy valóban Jézus lehessen a középpontban. Hihetetlen nehéz most. Amikor valaki elbotlik, onnantól kezdve a világ kezdi el megmondani, hogy ha-ha, tessék, tudtam, hogy te nem jó úton jársz, tudtam, hogy nem így kéne viselkedned. A világ tartja az erkölcsi tükröt a legtöbbször, az elbotlott keresztény emberek számára, és igazából mi magunk meg nem gyakorolunk elegendő, nem gyakoroljuk a testvéri felelősséget. Meg kellene tudnunk mondani egymásnak, hogy figyelj, rossz úton jársz, figyelj, ezen változtatnod kell. És nem pedig félni, hogy jaj, mi lesz akkor, hogyha én ezt megmondom a másiknak.
Miért nem mondjuk meg?
De azért, mert félünk, mert már hatott ránk az a fajta szellemiség, hogyha én ezt megmondom, akkor én elvesztem annak az illetőnek a barátságát. Mert az egónk az több. Mert azt gondoljuk, hogy az egónk azok, az egó az mi vagyunk. Pedig az egó nem mi vagyunk. Van egy mélyebb valóság. Na, erről is írtam a könyvben. Van egy sokkal mélyebb valóság, vagy az a valóság, az teljesen egyesült már Jézusnak a szent lelkével, az atyának a szent lelkével, a szent lélekkel, és visz az Úrhoz. Ez a mi igazi valódiságunk. Miért sértődünk meg, vagy miért félünk, hogy a másikat megbántjuk, vagy kiesünk nála a pixisből? Mert az egónk szintjén vagyunk. A sátán az, aki el akarja hitetni, hogy te az egód vagy, én, mi a nekem jó, mi a nekem fontos. A Szentlélek viszont leleplez, azt mondja, hogy az egó az nem te vagy. Neked nem kell megsértődnöd, hogyha valaki szól, vagy hogyha neked nem kell félned, ha valakinek szólnod kell, mert te Isten szeretett gyermeke vagy, odaadtad az életedet az atyának, keresztény vagy, Jézus testvére vagy, Jézus barátja vagy, akkor nem kell félned.
Itt van maig előttem ez a könyv, amit írtál a dicsőítés vezető. Aki szeretné megvásárolni ezt a könyvet, az hol tudja ezt megkapni, vagy hol tudja ezt beszerezni?
Létrehoztunk egy e-mail címet, ez a könyv@ dicsőítésvezető.hu. Dehogy is. Létrehoztunk egy e-mail címet, mondom is, ahol ha valaki szeretne ebből a könyvből rendelni, akkor írhat nekünk, ez a könyv@dicsőítősziget.hu címen, ékezetek nélkül, könyv@dicsőítősziget.hu, illetve a Szent István Társulatnál is megrendelhető, hát jelenleg mindenkit oda irányítunk, mert partneri viszonyban vagyunk így a Szent István Társulattal, nagyon nagy hála van bennem, hogy fölvállalták ezt a könyvet, hála van bennem a Varga László kaposvári megyéspüspök atyának, aki ajánlást írt a könyvhöz, ugyanígy Földi Kovács Andrea, a televíziós újságíró, és Martos Balázs püspök is. Ő írt az utószót, illetve Gájer Laci atya írt az előszót. Azt gondolom, hogy hát eléggé körbevettek engem itt a, tényleg, ahogy kezdtem az elején, hogy professzorok között dedikáltam, hát milyen nagy testvérek között lehet így az ő ajánlásuk között ez a kis könyv, de azt gondolom, hogy...
És te kinek ajánlanál, András, ezt a könyvet? Inkább fiataloknak, idősebbeknek?
Megkérdezte tőlem pont a dedikálás során egy nyugdíjas korú úriember bácsi, hogy ez ugye nem csak zene, és mondtam, hogy nem. Ó, akkor ez úgy az igazi dicsőítésről szól? Mondom, pontosan, nagyon jól tetszett mondani, hogy igen, arról. Akkor megveszem. Tehát, hogy édesapám is elolvasta, persze ő ugye hazabeszél, de hát ő már 80 fölött van, és azt mondta, hogy várja a következő könyvet tőlem, hát nem hiszem, hogy várhatja, mert azért 8 gyerek mellett nem annyira egyszerű így írni, de azt gondolom, hogy ez mindenkihez szól, hiszen az Isten dicsőítő élet az mindannyiunknak a küldetése és hivatása. Mert az Isten dicsőítő életnek az alapmondata az a Getszemáni kertben elhangzott Jézusi mondat, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a kehét, a szenvedés kehét, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Na ez az az alapmondat, amellyel mi átalakíthatjuk, megengedjük Istennek, hogy átalakítsa a mi életünket, és ez a transformáció már ne pusztán egy átalakulás legyen, hanem egy részesedés. Tehát miközben mi átalakulunk, ezzel az engedéllyel mi már mindent kapunk abból, ami Jézusé, és mi is mindent adunk Jézusnak. Mindent kaptunk, de mégis úgy gondoljuk, hogy az a miénk. Mi is mindent adunk Jézusnak, az, ami az övé a miénk, ami a miénk, az az övé. Mert Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Ezt mondja János És hát ez tényleg így van, tehát hogy ezt nem szabad elfelejtenünk. Az egónk az, ami elkezd panaszkodni és önmagát félteni. Nem kell önmagunkat félteni, és hát szeretném ezt a gyerekeimnek is átadni, és írtam erről is, hogy ők is elkezdtek muzsikálni, és hogy milyen szép az, hogy elindul egy új nemzedék is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fiataloknak is legalább annyira élvezetes tud lenni, mint az idősebbeknek. A dicsőítés kortalan.
Még annyit megkérdeznék tőled, Andris, hogy így hogy tudod te ezt csinálni ilyen lélekkel, hogy van mögötted azért gondolom egy ilyen szerető család, egy támogató feleség, a gyerekek, mert azért akárhogy is nézzük, ennyi gyerek mellett és egy ilyen nagy család mellett azért megélni azt is, hogy az Istennel való kapcsolatot, plusz az, hogy még te kiálljál, és dicsőítsél is, és úgy mondod, hogy a feleséged is mondta, hogy hitelesnek kell lenni fönt a színpadon. Ezt hogy tudod összeegyeztetni így időben? Szerintem, ami nagyon nehéz, nem?
Hát ez valahogy úgy egyébként szerintem, hogy a Mári Rádió is működik. Tehát, hogy sokak adományából tud működni ez a szolgálat, és hálásak vagyunk ezekért a hozzájárulásokért. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy egy nyelvet beszélünk, de kell tudnunk nemet mondani. Tehát nagyon sokszor van az, hogy érkezik egy felkérés, mondhatnánk azt, hogy hát végül is időben belefér, de amikor a család belső élete, és ez az elsőrendű hivatásom, hogy férj vagyok, és édesapa vagyok, és van 8 gyermekem, és van egy drága feleségem, aki nem egy házvezetőnő, hanem az életem párja, hogy ilyenkor kell tudnom erre a másodrendű küldetésre nemet mondani. Mert milyen dicsőítő élet lenne az, hogyha én boldog-boldogtalannak, illetve a közösségeknek és bárkinek, aki hív, szüntelenül és szakadatlanul igent mondanék. Kell tudnom bíznom abban, hogy Isten vigyáz rám, hogy ő adta ezt a fajta feladatot is. És hogyha ő ezt adta, még hogyha kevesebb szolgálati alkalmat tudok ellátni, azért, mert az elsődleges küldetésem, hivatásom, amelyre igen mondtam a feleségemmel közösen, az több időt kér, bíznom kell abban, hogy a mennyei atya nem felejt el, akár egzisztenciális szinten sem, akár az idő szintjén sem. Sokat dolgozunk, nagyon hála Istennek suli bulikat tartunk, és a szakroszong keresztény könyvzenei képzéseket a több egyház megyében, most éppen Kecskeméten vagyunk, de indul mindjárt Győrben, illetve Miskolcon. Tehát tényleg azt látom, hogy sokat dolgozunk, emellett hitoktatok. Sok a feladat, és kell tudnom nemet mondani, de ezzel a fajta állandó felülvizsgálattal, hogy Uram, ha te most kéred, akkor én itthon maradok inkább, és nem vállalom ezt a szolgálatot. De fordítva is van úgy, hogy éppen a feleségem mondja azt, hogy András, most ide menned kell. De mondom, hát figyelj, szét fogunk esni. Nem fogunk szétesni, úgyhogy ha ezt látjuk, hogy Jézus miatt kell megtenned, akkor ide menned kell, és majd utána lesz időnk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a háttér, ez nagyon fontos, és ami még inkább össze tudja ezt kapcsolni, meg tudja erősíteni, hogyha ha a család nem csak háttér, hanem együtt dobban ezzel az egésszel. Tehát az, hogy mondjuk a családom, a feleségem otthon marad a gyerekekkel, ez nem csak annak a kiszolgálása, amit én végezhetek, vagy csinálhatok, hanem lényegében közösen végezzük. Lényegében közösen, ez egy közös feladat. És hát már sokszor azért ez egy nagy öröm számomra, hogy a 8 gyerekünkből az első 4-jel már szoktam közösen szolgálni, és akkor a feleségem is énekel, és a gyerekek is, és citerával, és kis kahonnal, gitárral, olyan szépen megszólal, és akkor gyerek ének hangon. Lesz is nekünk most egy ilyen alkalmunk, meghívtak minket több helyre is, úgyhogy azt gondolom, hogy talán látják benne azt az erőt, hogy ha egy család dicsőít, akkor ott mindenképpen megvan az a lelki háttér is, és hát szeretik a jó zenét, tehát hogy ez a kettő együtt van.
Neked mennyire fontos, hogy hiteles emberekkel dolgozz együtt? Én úgy tudom, hogy Nálatok is voltak azért a kezedben nehézségek, amikor a zenekaratok indult.
Ez olyan, mint amikor a testvérek együttes felbomlott, és lett belőle Gável testvérek együttes. Nekem volt egy 1,5 millió forint megspórolt pénzem akkor. Azt mind beleöltem a visszatérésbe. És egy sportarénában volt egy nagy koncert. És arról készült egy hú, de szuper DVD. És mind a mai napig meg lehet ezeket a felvételeket nézni. És hú, de fantasztikus. És egy olyan zenekart raktunk össze, ahol profi zenészek voltak, de nem ismerték Jézust. Tehát kompromisszum volt az egészben. 3 évig dübörgött a zenekar. Fú, akkor az ez a napnál is mi voltunk a nagy királyok ám, hogy akkor hú, ilyen profi zenekar, így profi, úgy profi. És rá kellett döbbenünk, hogy nem helyes. És le kellett állni, és le kellett így gajazódni, és ott maradtunk, mint egy fatörzs, Gellértel ketten, és akkor lettünk Eukarisz zenekar. Uram, te mit akarsz? Mert azt szeretném, hogy még a nevetek is rólam szóljon. Oké. És közben párhuzamosan a magánéleti szinten is gyógyulni kellett, és ez a gyógyulási folyamat, ez amíg itt levegőt veszünk ezen a világon, ez addig tart.
Szerinted ezek a gyülekezetek, akár agapi gyülekezet, híd gyülekezet, meg nem tudom milyen, Golgota, meg amik vannak ezek, mennyire bomlaszták a keresztény egyházunkat? Mert te azt mondod, hogy akár ilyen zenekari szinten is azért elég jó együtt lehet velük azért működni, és persze vannak itt ott azért botrányok. De hogy ott van Jézusnak az a mondata, hogy aki nincs ellenem, az velem van. Tehát hagyjátok őket, van az, aki beszél. Hagyjátok azokat, ők nincsenek ellenem. Tehát aki nincs ellenem, az meg velem van.
Több a közös, ami összeköt, mint az a kevesebb, ami szétválaszt. De a kevesebb miatt mi nem mondhatunk le a kevesebbről. Én abban az ökumenizmusban és felekezet köziségben hiszek, ami a Dicsőítő-szigeten is megvalósul, hogy itt lehet szentségimálás, itt szentmise van. Tehát én nekem nem kell lemondanom Jézusnak erről a hatalmas ajándékáról és erről a kincsről, az oltári szentségről. Nem kell befognom a számat, csak azért, mert más felekezetű testvér is ott van, hogy én Máriáról beszélhessek. És én se fogom neki megmondani, hogy ő mit és milyen dalokat hozhat oda. Ez a működő felekezetköziség szerintem. Ilyenkor egyébként ütköztetődnek akár teológiai, mondjuk másfajta szempontok is. Nagyon vicces, hogy például az Eukarisz zenekarban a Szentpéteri Mózes, ő pünkösdi gyülekezetnek a tagja gyerekkorától kezdve. De eljött Margarita nővér, lelki gyakorlatán szolgáltunk, és ő ott billentyűzött. És másnap elment a saját közösségükbe, és tanúságot tett arról, hogy figyeljetek, a katolikusok nem bálványimádók. Figyeljetek, a katolikusok nem működik a Szentlélek. Mert ott voltam, lehet, hogy rózsafűzért imádkoztak. De hát láttam, hogy működik a Szentlélek. Ez kell szerintem. Nagyon sokan nem látják a kincseinket. Meg kell mutatni. És ők is elhozzák az ő kincseiket. Mert az, ahogyan ők hittel... oda mennek Istenhez, az igenis kincs. Igenis kincs. Eszembe jut azért, amikor az irgalmasság vasárnapja előtt, ugye imádkozzuk az irgalmasság 9-et, eszembe jut, hogy hogy azért ott imádkozunk az eretnekekért, meg a szakadárokért, meg nem tudom mi, és akkor így, most uram, akkor mit szeretnél? De biztos vagyok abban, hogy az egyházban van ez a fajta közeledési vágy, de ez csak úgy működik, csak úgy működik, hogyha mi nem kell, hogy elrejtsük mindazt a kincses tárat, kincses ládát, ami az egyháznál van.
Még egyszer mondjuk el, hogy mikor lesz ez a Dicsőítés sziget, és hogy hol, mert még a adás elején elhangzott ennek a időpontja és a helyszíne, de hallgassuk meg még egyszer Andristól.
A Dicsőítő sziget Szigetmonostoron lesz 2025. június 29-e ez a főnap, és aki a 24 órás dicsőítés elejétől már szeretne ott lenni, a 28-án 4 órakor indul a Szigetmonostori Szent Háromság templomban a 24 órás dicsőítés egész éjszaka, és mindenről, a programról, hogy mi mikor van, a 11 órakor kezdődő szentmiséről, amelyet Erdő Péter bíboros, aki a fővédnöke ennek a fesztiválnak, ő fog celebrálni, és minden egyébről tudomást lehet szerezni, és információt kapni a dicsőítősziget.hu/ fesztivál oldalon.
Szabadtéri lesz a program, vagy a templomban lesz?
A templom szabadtéri, de hogyha szakadna az eső, igen, akkor a szomszédos Pócsmegyer rendezvényháza, oda sok-sok százan be fogunk tudni férni, az eső helyszínünk, de azt gondolom, hogy pár csepp esőtől nem ijedünk meg, ha nagyon nagy lenne az eső, akkor is van menedékünk, úgyhogy mindenkit szeretünk is, de szeretettel várunk, ha esik, ha fúj, úgyhogy találkozunk június 29-én.
Én kívánom nektek, hogy az életetek teljes legyen az Istenben, családdal, mind és a közösséggel együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Gável Andrásnak, az Eukariszt együttest frontemberének, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy meghoztad velünk az életedet, és szerintem nagyon-nagyon szép tanúságot tettél itt most mindenki előtt, így a hallgatóknak. Én úgy érzem, hogy szükség van olyan emberekre, akik még mindig tudnak sugározni, és mindig hitelesek, és köszönöm, hogy ezt a dicsőítést is vezeted, ott az embereknek lehetőséget adsz rá, hogy a Jóistennel tudjanak találkozni, és hogy elmélyüljenek a Jóistennek a szeretetében. Szóval köszönöm, hogy itt voltál velünk, András, és Isten áldjon téged, dicsetessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm, mindörökké, amen.
Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak Gável Andrással, az Eukariszt zenekar vezetőjével, a Dicsőítő sziget című rendezvényről.